Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, a te kezedbe ajánljuk ezt a mai alkalmat, különösen, Uram, szeretném a kezedbe letenni az ige hirdetést. Hiszem, Uram, hogy neked van hatalmad szavakat, mondatokat megtölteni tartalommal. Hiszem, hogy a te lelked el tudja végezni, hogy egészen a szívekig jusson mindaz, ami elhangzik ebben az órában. Uram, azért könyörgöm, hogy ébreszt készséget ebben a drága gyülekezetben, azokban is, akik gyászolnak, akik emlékeznek, ébreszt készséget, hogy megnyithassák előtted szívüket, és meghallják mindazt, amit elkészítettél erre az órára. Uram, te azt ígérted, hogy az ajtó előtt állsz és zörgetsz. Így kérünk, hogy zörges a mi szívünk ajtaján, és add, hogy megnyithassuk a szívünket előtted. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 13. fejezetében, a 36. verstől a következőképpen. Ekkor Jézus elbocsátotta a sokasságot és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd csírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Egyházi esztendő végén, örök élet vasárnapján gyülekezetünkben immáron régi hagyomány, hogy az egyházi esztendőben elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Az elmúlt napokban nagyon sok meghívó, ahogy említettem az istentisztelet elején is, összesen 132 ment ki hozzátartozók részére, akiket azért hívtunk, hogy együtt emlékezzünk a gyülekezet közösségében, adjunk hálát együtt az eltöltött évekért, évtizedekért. Név szerint olvassuk fel elhunyt szeretteik nevét, ezzel is emlékezve reáljuk. Bevallom őszintén, hogy engem mindig meghat ez az emlékezés, hiszen a nevek, az életkorok, melyek majd el fognak hangozni, a nevek és életkorok mind mögött a személyes kapcsolatok, az élmények, a sok örömteli, vagy akár nehéz pillanatok megelevenednek. 98 éves volt a legidősebb, és egy éves picin gyermek volt a legfiatalabb, akiket elkísértünk utolsó útjára. A gyászolókkal való beszélgetésben sok minden előjött. Volt, akikkel hosszú órákon át beszélgettünk, mert a gyász terhe, a veszteség olyan mélyen megrendítette a családot, és sok mély lelki dolog, akár kérdés került felszínre. Éppen ennek a piciny egyéves gyermeknek az elkísérésében nekem kellett szolgálnom, és elhatároztam, hogy inkább én megyek majd el a családhoz, meglátogatom őket, A személyes részvételemmel szeretnék osztozni fájdalmukban. Ott ültem a kanapén a családnál, édesanya, édesapa előttem, testvérek körülöttünk, és hosszú beszélgetés, értetlenkedés volt mindannyiunk szívében, mert a gyász, a halál mindannyiunk számára érthetetlen, de annak fontos tudatosodnia, hogy mindannyiunk számára elkerülhetetlen. A halál mindannyiunk számára érthetetlen, de elkerülhetetlen. Sokan úgy vagyunk vele, hogy nem tudjuk felfogni, nem tudunk mit kezdeni a búcsúzással, azzal, hogy a halál egy visszafordíthatatlan búcsúzás, mert visszafordíthatatlan. Egy olyan távozás, egy olyan elmenetel, amelyben ott van az, hogy többet nem találkozunk ezen a földön. Arról viszont meg vagyok győződve, hogy ebben a mély veszteségben is van vigasztalás és van reménység. Isten nem akar bennünket vigasztalás és reménység nélkül hagyni. Ezért hívtuk önöket erre a mai alkalomra, mert hisszük és valljuk, hogy Isten igéje minden körülmények között tud vigasztalni, és minden körülmények között tud erősíteni, bátorítani. Valami megmagyarázhatatlan módon az ember szívét át tudja járni a békesség, még akkor is, ha egyébként a gyász békétlenséget támaszt az ember szívében, az egész családban. És mégis ebben a békétlenségben Isten Jézus Krisztuson keresztül valami megfogalmazhatatlan, csodálatos, mély békességet tud adni. Mert ő kínálja ezt a békességet minden gyászoló embernek, minden terheket hordozónak egyaránt. Jézus azt mondja az egyik helyen, Máté evangéliumának 11. fejezetében, a 28. versben, és hadd helyezzem ezt a drága gyászoló gyülekezet számára, és hogyha van rá lehetőségünk, akkor jegyezzük meg legalább az ige helyet, és hogyha van rá lehetőségünk, akkor az ige helyet elvíve magunkkal otthon lapozzuk föl Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 28. verset. Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jézus mindenkit hív magához, de különösen azokat, akik meg vannak terhelve, akik a gyász terheit hordozzák, a betegség terheit, a fájdalom, vagy éppen a meg nem értés terheit. Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan. És tudjátok, ő békességet tud adni. És hadd helyezem a szívetekre azt a másik igét, János evangéliumának 14. fejezetében Jézus beszél arról, és ő nagyon határozottan megkülönbözteti azt a békességet, amit ő kínál, attól a békességtől, amit a világ ad. Azt mondja Jézus, én békességet adok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Mert látjuk, hogy a világ hogyan ad békességet. Látjuk, hogy a világ hogyan akar békességet teremteni. De Jézus azt mondja, az én békességemet adom nektek, és nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. És így hív magához megterhelteket, megfáradtakat. És valljuk meg őszintén, sokszor van az ember életében megfáradás, megterheltség. És talán sokan ülnek ma is itt így, ilyen érzésekkel, megfáradva vagy megterhelve. Isten éppen azért küldte Jézus Krisztust, hogy az ebben az állapotban lévő emberen segítsen, mert életünk folyamán sokszor kerülünk ilyen helyzetbe. Hányan adták fel az életet azért, mert kilátástalannak látták az életüket? Annyira megrendítő, előttem van egy beszélgetés egy gyászoló családdal, egy édesanyával, aki értetlen módon próbálja elmagyarázni fiának az életét, amikor vesszük föl az életrajzot, a gyászolókat, és az ember elgondolkodik azon, hogy egy fiatal ember hogy juthat olyan mélységbe, hogy azt mondja, föladom. Megrendítő volt az a beszélgetés is. Megrendítő, mikor egy édesanyának el kell kísérni a fiatal gyermekét. Amikor valaki kilátástalannak lát mindent, és valljuk meg őszintén, nagyon sokan vannak ebben az országban, nagyon sokan vannak olyanok, akik egyszerűen föladják a küzdelmet, kilátástalannak éreznek mindent, úgy érzik, hogy a hullámok összecsaptak a fejük fölött, és arra a szomorú elhatározásra jutnak, hogy kilépnek az életből. Igen, mert vannak, akik feladták az életet, mert kilátástalannak látták az életüket. Vagy hányan vannak olyanok, akiknek az élet küzdelmei között kicsúszik a lábuk alatt a talaj, és minden olyan bizonytalanná válik. Egy-egy házasságban, családban, munkahelyen, talán lehet, hogy most ebben a pillanatban is így ülsz itt, ezek az érzések kavarognak benned, magadra ismertél, és tényleg vágysz arra, hogy megváltozzanak az élet körülményeit, hogy megváltozzon az életed. Mert Jézus Krisztus azért jött, hogy az életeden változtasson. Jézus azért jött, hogy az élet körülményeidet megváltoztassa. Hadd mondjam el neked, hogy jó helyen vagy. Jó helyen. Jó helyen vagy, mert Isten közelében és Isten jelenlétében minden megváltozhat. Ő éppen azért küldte Jézust, hogy megváltozzanak az élet körülményeid. És ezért hív Jézus és mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Lehet, hogy erre a megnyugvásra vársz és vágysz. Csak eddig nem tudtad, hogy hol keresd. Tudod, Jézusnál mindenre van megoldás. Nincsen olyan kérdés, nincsen olyan téma, amely érinteni az embert, és Jézus ne érinteni. Hogy ne adna rá választ, ne adna abban útmutatást. Az élet minden területére, minden körülmények között Jézus tud választ adni. A rómaiakhoz írott levélben azt olvasom, akiket Isten lelke vezérel, azok neveztetnek Isten fiainak. Hogy lehet Jézusra tekinteni. Hogy ez a könyv egy igazi útmutató, hogy ez a könyv valóban az élet minden területére választ tud adni. És olyan csodálatos, drága testvérek, hogy ezen kívül nincsen másra szükség. Ez egy olyan útmutató, egy olyan könyv, amely az életet jelentheti számodra is, ahogy jelentette számomra is. És ebben van a megoldás. A megoldás kulcsa ez a könyv. És a megoldás kulcsa az, amit Isten kínál az ember számára Jézus Krisztusban. Igen, Jézus az élet minden területére ad választ. És különösen a gyászra, különösen a veszteségre, a halálra gondolva, Jézus tudja, hogy milyen mélyen érinti az embert, és ebben a kérdésben különösen nem akar kétségek között hagyni. Hiszen valljuk meg őszintén, mondjuk ki, hogy a halál az egy olyan titok, amelyet Isten elrejtett az ember elől. De Isten nem akar kétségek között hagyni. Nem akar. A halálban Isten sok mindent elrejtett az ember elől, de a legfontosabb dolgokban Isten egyértelmű és világos útmutatást ad. Tulajdonképpen a felolvasott példázat is ilyen világos útmutatás. Hiszen ebben a Jézus által elmondott példázatban előjön az élet lényege, a halál témája, a bűn fájdalma, az ítélet ténye és az örök élet valósága. Ebben a példázatban minden előjön, minden, ami az embert igazán foglalkoztatja, minden előjön ebben a példázatban, nagyon tövi, rövid példázatban, ami igazán foglalkoztatja az embert. Hiszen mindannyiunkat foglalkoztat az, hogy mi az élet. És ezt meg lehet közelíteni biológiai oldalról, meg lehet akár filozófia oldaláról, meg lehet közelíteni a teológia oldaláról, sokféle oldalról meg lehet közelíteni, mert mindannyiunkat érint. Mindazok, akik napvilágot láttak, mindazok, akik beleszületnek ebbe a világba, azok fölteszik a kérdést, hogy mi az élet. És tudjátok, kevés az, ha csak annyit mondunk, hogy az élet az egy biológiai élet. Kevés az, ha erre a kérdésre csak annyit válaszolok, hogy a szív működése, dobbanása, a lélegzés, az agyi funkciók kevés. Az élet több, mint a biológiai élet. Ez a példázat választ akar adni az élet lényegére, boncolgatja a halál témáját, hogy mi a halál. Valljuk meg őszintén, különösen a gyászolók, akik az elmúlt egyházi esztendőben veszítették el családtagjaikat, különösen is ők azok, akik szembesültek a halállal, szembesültek azzal, hogy valami véget ér, valami befejeződött, és valakinek 1 éves korában, valakinek 98 éves korában, valakinek a kettő között, és vajon van-e élet a halál után? Mindannyiunkban ott van ez a kérdés. A halál témája nagyon-nagyon fontos kérdéseket vet fel és feszeget. Ez a példázat beszél arról, hogy igen, a bűn fájdalma terhe ott van. Ott van mindannyiunk életében. És ha figyeltünk a liturgiára, ott is elhangzott ez az ige, de mindjárt fogom említeni még egy helyen. A bűn zsoldja a halál. A bűn zsoldja a halál. És rettenetes fájdalmakat tud okozni a bűn. Ezt látom a saját életemben. Látom. Látom a feleségem életében, ahogy meg tudja keseríteni az én bűnöm az ő életét. De az ő bűnei az én életemet is természetesen. És hogyan keserítjük meg egymás életét. És hogyan okozunk fájdalmakat másoknak, vagy mások hogyan okoznak fájdalmat nekünk. És ez a példázat beszél az ítélet tényéről, hogy van ítélet, és beszél az örök élet valóságáról. Örök élet vasárnapján az egyik legfontosabb üzenet az az, hogy van örök élet. Hogy Isten Jézus Krisztusban mindannyiunk számára fölkínálja az örök életet. Vannak, akik ezzel a felkínálással élnek, és vannak, akik nem élnek. Ezt őszintén ki kell mondani. Talán azt is mondhatjuk, hogy többen vannak azok, akik nem élnek ezzel a felkínált lehetőséggel. Isten igéje nem rejtette véka alá, hogy az élet és a halál összefügg a bűneset óta. Isten igéje nem rejti ezt véka alá. Tulajdonképpen az élet és a halál kéz a kézben jár. Kéz a kézben. Hiszen azok, akik megszületnek, azok meg is fognak halni. És ez egy tény. Ez egy valóságos dolog. Kéz a kézben jár az élet és a halál. Beleszületünk ebbe a világba, ajándékba kapjuk az életet, de mindannyiunknak sajnos meg kell halnunk, amit idéztem az előbbi igét, újra hadd mondjam el, a bűn zsoldja a halál. Megszületünk, de kivétel nélkül mindannyiunknak összeomlik ez a földi sátra. Azaz mindannyian meghalunk. Ne legyenek illúzióink, igazából csak az a kérdés, hogy mikor. Nem a tény a kérdés, hanem az időbelisége. Mikor? Éppen ezért ebben a néhány évtizedben, ebben a földi életben dől el minden, ezért bír olyan különösen jelentőséggel az emberi élet, mert minden ebben a földi életben dől el. Hadd helyezzem nagyon a szívetekre. És nem tudjuk, hogy ki mennyit kap. Nem tudjuk. És higgyétek el, én is értetlenkedve álltam a család előtt, amikor vettem föl annak a piciny 1 éves gyermeknek az adatait, életrajzát, nem is volt életrajz. Az időbelisége a kérdés, nem a ténye. Mert mindannyian, ahogy olvashatjuk a Szentírásban, le van írva. Elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia. Elrendeltetett. Mert a bűn zsoldja, a bűnnek a fizetsége a halál. Isten ezt a földi életet adta nekünk. Hogy ebben az életben ismerhessük meg őt, és ismerhessük fel őt. És ebben a földi életben dől el minden, ebben a néhány évben, évtizedben, hogy hol folytatod tovább. És azt sem rejtette véka alá Isten, hogy el kell majd életünk végén számolni mindazzal, amit tettünk, ahogyan éltünk. És sokan nem veszik ezt komolyan, és sokakban nincsen semmi gát, de Isten előtt számot kell adnunk, azaz lesz ítélet, lesz számadás. És lehet, hogy vannak, akik ezt megkérdőjelezik, csak hadd helyezzem a szívedre, drága testvérem, nehogy ott derüljön ki, hogy tényleg van. Mert akkor már nincs menekülés. És ma, mi, akik ma hallottuk az igét, az ige hirdetést, ma Isten figyelmeztetni szeretne bennünket itt maradottakat, hogy van ítélet, hogy van számadás, hogy számot kell adnunk mindarról, amit a testben tettünk, ahogy Pál apostol fogalmaz, akár jót, akár gonoszat. Számot kell adnunk az életünkről. Amikor egész életünkről számot adunk, és nincs kivétel, minden embert érint. Ahogy minden embert, akik beleszületnek ebbe a világba, érint, hogy itt kell hagyni mindent, úgy érint minden embert az is, hogy a végén számot kell adnunk Istennek az életünkről, azaz lesz ítélet. Tudjátok, egyetlen egy módon lehet elkerülni az ítéletet, és erről beszél a Biblia. Ezt nevezi a Szentírás evangéliumnak. Mert egyetlen egy módon el lehet kerülni az ítéletet. Valaki olyan egyszerűen és olyan világosan fogalmazta ezt meg, hadd idézzem. Aki a Szent Háromság Istenben hisz, az tudja, hogy Isten helyettünk fizette ki a váltságdíjat. Valakinek ezt a büntetést el kellett hordoznia. Vagy nekem, vagy neki. Mert az élet csak akkor marad fenn, ha a törvények a helyükön vannak. Gravitáció és millió más törvény, de a lelki törvények is. Márpedig az egyik legfontosabb lelki törvény a bűn, zsoldja, halál. Ha Isten szemet huny e felett, vagy eltörli, az olyan, mintha a gravitációt kivenné, azaz az élet egyik faktorát. Ha meghagyja így, akkor mindnyájan elveszünk. Itt jön az evangélium, Isten a bűnöm és büntetésem közé odaállította Jézus keresztjét. A bűn zsoldja a halál, de nem rajtam csattan, hanem ő állt be helyettem. A törvény is áll, és én is megszabadulok, ha ezt hittel elfogadom. Milyen csodálatos rövid összefoglalása, hogy az én bűnöm és büntetésem közé az Atya Isten odaállította Jézus Krisztust. És amikor azt mondom, hogy el lehet kerülni az ítéletet, akkor tulajdonképpen csak annyit kell tenni, és nyilván idézőjelben teszem a csakot, de csak annyit kell tenni, hogy Jézust behívom az Atya és közém, az én büntetésem és az én bűnöm közé. Mert hittel elfogadom, hogy Jézus értem halt meg a kereszten, hogy azt a helyettes áldozatot ő bemutatta. És ezért nekem nem kell ítéletre mennem. Isten nem fogja rajtam számon kérni azt a bűnt, mert az ő fián Jézuson már számon kérte. És így lehet elkerülni az ítéletet. Ő helyettem szenvedte el a bűneim büntetését, és Isten rajta hajtotta végre azt az ítéletet, amit egyébként rajtam kellett volna végrehajtania. És tudjátok, ez a kegyelem, hogy nem rajtam, hanem rajta. Valami olyat nem hajt rajtam végre, amit én követtem el, és amiért nekem kellett volna felelnem. Hadd meséljek el nektek egy igaz történetet, ami még közelebb hozhatja hozzátok, még inkább megérthetitek, hogy milyen súlya van a kegyelemnek. Már elmondtam ezt az igaz történetet a gyülekezetben, de talán vannak olyanok, akik nem hallották. Az Amerikai Egyesült Államokban történt ez néhány évtizeddel ezelőtt. Egy iker testvérpár, akik közül az egyiknek rendezett volt az élete, egy élőhitű, keresztjén gyülekezetbe járó fiatal ember, aki az Úr gyermeke lehetett, kiegyensúlyozott élete volt, szerette az Urat és nagyon-nagyon ragaszkodott hozzá. Az iker testvére élete azonban lecsúszott, belekeveredett egy rossz társaságba, bűnöztek, A város azon negyedében rossz hírű bandával járt nap mint nap. S történt egy nap, hogy előre megterveztek egy rablást, amely sajnos kettős gyilkosságba torkollott, és ezt a gyilkosságot ez a fiú követte el. Próbált menekülni a tett színhelyéről, nyomában a rendőrség ruhája tiszta vér volt, ez a fiú pedig csak menekült, minden erejét összeszedve próbált elbújni a rendőrség elől, haza rohant, és mikor látta az otthon lévő iker testvére Zilált, vérben úszó testvérét, tudta, hogy nagyon nagy a baj. Azt mondta neki, add át nekem a véres ruhádat, te vedd át az enyémet, rohanj, menekülj, én majd mindent el fogok intézni. Ő el is tűnt. Nem telt el sok idő, a rendőrség a tett színhelyéről megérkezett a lakásra, bementek, és elfogták az ártatlan fiút, aki közben magára vette a vértől ázott ruhát. A kézzel fogható bizonyítékok miatt a bíróság gyorsított eljárást folytatott le, és mivel a vád előre megtervezett, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság volt, ezért a bizonyítékok egyértelműsége miatt hamar meghozták az ítéletet, halál. Közben a másik fiú a szomszédos államokba menekült, és ott próbálta magát meghúzni valahol. Teltek, múltak a hónapok, és a fiú a halál soron várta, hogy végre hajtsák az ítéletet. El is jött a nap, mikor is a fiút kivégezték. Néhány hónap múlva az iker testvért annyira megviselték a történtek, hogy visszajött az államokba, és elhatározta magában, hogy megkeresi azt a bírót, aki az ítéletet hozta, és feladja magát nála. Úgy is tett, a bíró elé állt, és elmondta neki, hogy abban a rabló gyilkosságban, amelyben meghozta az ítéletet, és a testvérét kivégezték, az ártatlan ikertestvérét végezték ki, nem ő követte el a büntényt, hanem ő, aki most előtte áll. A testvére ártatlan volt, neki kellett volna bűnhődnie. És ekkor a bíró azt mondta, fiam, azért a bűnért már valaki szenvedett, menj el, és élj ennek tudatában. Gondoljatok bele, drága testvérek, valaki a másik bűnért szenvedett. Valaki, aki ártatlanul halt meg azért, hogy a másik megmeneküljön. És tulajdonképpen ez a kegyelem lényege. Ez a kegyelem lényege. És hogyha el akarod kerülni az ítéletet, ha félni akarsz Isten országában, ahogy a példázat mondja, ha túl akarod élni a halált, akkor ne habozz és fogadd el Jézusnak a kegyelmét, az ő helyettes áldozatát, és ezt ne fenyegetésnek vedd, hanem megmentésnek. Ahogy az sem fenyegetés, ha nem tartod be a kreszt vagy a sebességet, akkor az életedbe kerül. Ez nem fenyegetés, hanem meg akarjuk menteni az életet. És Jézus Krisztussal, az ítélettel, a bűnnel nem fenyegetünk, hanem az ítélet, az életedet akarjuk megmenteni, mert Jézussal lehet egyedül megmenekülni. Egyedül ő vele lehet. Egyedül őt hívhatom be az atya és közém, az én büntetésem és az én bűnöm közé. És egyedül Jézus az, aki tud segíteni. Senki más. Olyan sok mindenki ez, és olyan sokszor fordul az ember segítségért. De olyan jó tudni azt, hogy egyedül Jézus, de ő valóban tud segíteni. Ő valóban. Gondoljatok bele, drága testvérek, hogy volt valaki a világ történelemben, aki az életét odaadta értem. Hát esetleg az én édesanyám, vagy esetleg a testvérem, vagy esetleg a feleségem, gyermekeim adnák oda életüket értem. És látom azt, hogy én milyen bűnös ember vagyok. És elgondolkodom azon, hogy Jézusban micsoda nagy szeretet volt, hogy ő kész volt odaadni az életét értem. Azért, hogy az ítéletet elkerülhessem. Tudjátok, ez a szeretet. Ahogy János levelében olvashatjuk, nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük az embert, meg mi szeretjük az Istent. Nem ez a szeretet, hanem az a szeretet, ahogy ő szeret bennünket. Örök élet vasárnapja arra szeretne rávilágítani, hogy nem a gyászé, nem a halálé az utolsó szó, hanem azi az Isteni, aki az élet és a halál ura, aki ma is kegyelmét, helyettes áldozatát kínálja minden embernek. Neked is, aki talán ma azért vagy itt, mert kaptál meghívót. Talán azért vagy itt. Vagy azért, mert a családban mérhetetlenül nagy űrt hagyott itt valaki. Talán azért vagy itt, mert meg vagy fáradva, meg vagy terhelve, s valami ide hozott, mert arra a belső békességre vágysz, és nem próbáltad még, de szeretnél megoldást találni az életedre. Benned van az a szorongás, hogy szeretnéd te is túlélni a halált. És hadd mondjam el, drága testvérem, hogy lehet túlélni a halált. Ha ez a földi sátrunk összeomlik is, lehet túlélni a halált. Ezt olyan szépen megfogalmazza az ige, átment a halálból az életbe. Lehet túlélni a halált. És ez egyedül Jézus Krisztussal lehetséges. Mert ő azt mondta, János evangéliumának 11. fejezetében, azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ha meghal is él. Vagy egy másik helyen pedig, János evangéliumának 14. fejezetében azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jézus Krisztusban van az élet, az örök élet, nélküle halál, kárhozat, ítélet van. És akik Jézussal élik az életüket, azokra Jézus Krisztuson keresztül tekint az Atya. És ezért igaznak látja, mert Jézusban megigazította őket. Akik nem hívták be az életükbe Jézust, akik nem hívták a büntetésük és a bűnük közé oda Jézust, azokra az Atya úgy tekint, mint akik nem kérték a helyettes áldozatot, nem kérték a kegyelmet, hanem az ítéletre várnak. Drága testvérem, örök élet vasárnapja van ma. Örök élet vasárnapja arra bátorít bennünket, és azt üzeni számunkra, kerüld el az ítéletet, hogy ragyoghass az Atya országában. Még most tedd, nehogy aztán késő legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, a te szavad képes megeleveníteni bennünket, képes felrázni. A te szavadnak van hatalma egészen újat teremteni. Urunk, kérünk, hogy cselekedd ezt meg hatalmaddal. Amen. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson hatunkban.